5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Havas Henrik.
Egy olyan könyvvel folytatom, aminek szerzője német Jürgen Neffe. A könyv címe Albert Einstein igaz története, és ha jól nem hiszem, 2007-ben a Washington Post szerint az év könyve volt. Vonalban van a szerkesztő Gerner József. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretném rögtön módosítani
Igen.
a fölvezetést, ugyanis én a könyvfordítója vagyok.
Opa.
De lényegében nem változtat a helyzetet.
Mindenesetre köszönöm szépen, hogy helyreigazított. És hát kezdjük azzal, hogy számomra ez a könyv merő meglepetés. Hogyha én kérdeztettem oda a meglepetéseket, kb. 40 centit buktam be a könyvbe, amire rá akarok kérdezni, akkor nem mondtam sokat. Mi volt az ön számára az, amikor úgy maga elindított, és azt mondta, na ezt nem gondoltam volna? Sok ilyen volt, gondolom.
Először talán az, hogy megkértek engem a könyvfordítására. Mm. Történt ugyanis, hogy a kiadó szellemi oldudvarába tartozó ember megtalálta ezt a könyvet, ajánlotta a kiadónak fordításra, megjelentetésre, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy hát ő szeretné a fordítást elvégezni. Kötöttek is szerződést, és hát úgy gondoltam, hogy ez a könyv számomra elúszott, egyébként valóban már előtte ismertem, beleolvasgattam, és hát szívesen vállaltam volna ezt a munkát. Eltelt egy év, és hát akkor derült ki, hogy az illető, aki a könyvet ajánlotta, beteg lett. Uh-huh. Súlyosabb betegséget álmodt. És először arra kértek engem, hogy vegyem át a könyvfordításának felét. Aztán hát sajnos úgy alakult, úgy hozta az élet, hogy hát szinte az egészet nekem kellett lefordítanom. Uh-huh. De hát ez azt hiszem, hogy csak egy mellékkönyv.
Közben lázasan lapozgatok, és én nem látom, várjon csak, de...
Negyedik oldal alja.
A negyedik oldal alján azt olvasom, hogy a magyar fordítás Bozsóki Anna Mária. Ja, itt van a 13. fejezet és Gerner József. Oké, megvan. Na, akkor azért föntartanám az első kérdésemet, hogy mint fordítanak, mi volt a Einstein életútban a legmeghökkentőbb, az ön számára a legeredetibb, legújabb?
Hát nézzem, az elén fordítottam már Einsteintől néhány cikket különböző helyekre. Végül is ismertem valamennyire a munkásságát, illetve hát magát az életét is nyomokban.
Szóval akkor ezek szerint olyan nagy meglepetést nem értem.
Nekem például abszolút meglepetés volt az, Igen. hogy Evelyn, egyáltalán az ő lánya.
Na, hát itt álljunk meg egy pillanatra, jó? Igen. Mert azért mégis próbáljuk magunkat tartani ahhoz, amit én úgy kitaláltam, hogy megyünk a cetlik szerint.
Igen.
Evelyn ugyebár az a fiának a fogadott lánya, akiről majd mindjárt érdekes, akivel kapcsolatban az az érdekes, hogy a könyv azzal kezdődik, hogy boncolják ugyebár Einsteint. Férfi kora 76 év, boncolás év 1955, halott szemre sorszáma 33, egy Hervé nevű orvos boncolja, aki aztán azt teszi, amit az orvosi eskola alapján nem tehetne, ellopja Einstein agyát, ugyebár.
Igen.
És aztán ez hogy miért érdekes abból a szempontból, hogy Evelynről nem lehetett tudni, igazán csak sejtetni engedték, hogy a fiának a nevelt lánya az az édeslánya igazából. Mert hogy?
Föltételések szerint, bár hát ezt félig meddig már bizonyítottnak tekinthetjük, valójában arról van szó, hogy Evelyn Einstein lánya.
És próbálták az agy egyik is darabkájából a DNS segítségével azonosítani, de ez nem sikerült.
Ez nem sikerült.
Nem sikerült.
Egyébként az agyat természetesen nem ilyen előzetes megfontolások miatt lopták el,
persze,
próbálták megőrizni, már céljuk volt vele, de gondolom erre majd később sort kerül.
Nem, most beszéljünk róla, mert szeretném a sorba menni. Miközben hozzá kell tennem, hogy ez a rohadt vastag könyv, hát mennyi, 590 oldal valahogy így. Azért volt azt érdekes, mert a mozaik szerűen szerkesztették. Egy kis tudomány, egy kis magánélet, egy kis történeti kitekintés, és ettől borzasztóan olvasmány, és gondolom egyetért.
Egyetértek abszolút.
Tehát nem egy lineáris történet, hogy megszületett a kis Einstein, aztán lesz egy atombomba, és aztán meghal.
Ez természetesen a szerző érdeme. Ugye tudjuk a szerzőről, hogy természettudományos alapvégzettségű ember, aki aztán az újságírás felé fordult. Természettudományos érdeklődése mindvégig megmaradt, és hát németről lévén szó, német alapossággal dolgozta fel a dokumentumokat, és úgy is mondjam, nagyon jó arányérzékkel írta meg ezt a könyvet. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos momentumok, mert Einstein az emberek és a tudósok, sőt szakértők képében, szakértők tudatában is hát nem biztos, hogy helyesen élt korábban. Tehát amikor én Einsteinről, illetve az ő elméletéről tanultam, én azt tapasztaltam, hogy a tudósok körében Einstein egy olyan személyiség, akit hát szinte fetisizálni kell, emberi hibája valószínűleg nem nagyon létezhetett, egy zseni,
Hadd olvassam fel, mit írnak róla, jó?
Igen.
Einstein az egyik legismertebb halandó, aki ezen a bolygón valaha is él. Természettudós minden esetre még csak közelítőleg sem szerzett az ővel összemérhető hírnevet és dicsőséget. Hogy őt ennyivel jobban körülvette a titkok varázsa, az nem utolsó sorban jellemének szélsőségei magyarázzák. Na, én akkor az agyról beszéltünk. Rájöttek az einsteini zsenialitás titkára?
Nem.
Nem.
Tehát ez elvileg lehetetlen.
Akkor még
a tudomány mai állás
szerint. A tudomány mai állása szerint mitől volt ekkora zseni? A könyv mit sugal? Hogy lehet az, hogy egy olyan évszázados természettudományi kérdést oldott meg, amivel sokan próbálkoztak, senkinek nem sikerült. Neki igen. Miért? Hogy?
Magánvéleményt tudok
persze,
mondani.
Persze.
Én azt gondolnám, hogy ő áttekintő képességének a gyümölcse, ez az elmélet. Próbálom egy kicsit részletesebben is elmagyarázni, hogy mire gondolok. Ugye abban az időben, az ő fiatal korában, akkor a newtoni mechanika az egy olyan tudományos rendszer volt, amit hát vitathatatlanul elismert az egész tudományos közvélemény. Aféle katedrálisnak tekintették, tehát egy olyan épületnek, ami egyszerűen tökéletes, és hát ezt kikezdeni nem is lehet, meg nem is szabad.
Megengedi, hogy próbálkozzak?
Igen.
Jó. Én ma reggel viccesen azt mondtam a kollégámnak, hogy lehet, hogy valamit megértettem a relativitás elméletből. Na most, amit valamit esetleg fölfogtam, akkor azt most úgy röviden elmondanám, aztán segítsen. Ugye itt megállás nélkül gondolatkísérletekről van szó. Egy ilyen gondolatkísérlet a newtoni mechanika világában, hogy két vonat közlekedik egymással szemben. Az egyik 100, a másik 50 kilométeres sebességgel közlekedik, az egymáshoz viszonyított sebességük 150 kilométer, ugye?
Igen.
Na most, a kvantummechanika, és nem tudom, hogy milyen fejlődés lehetővé tette azt a kérdést, hogyha a fénysebesség állandó, és a fénysebessége olyan másodpercenként 300.000 kilométer, akkor mi van, hogyha a fénysebesség 50%-ával, az egyik vonat a fénysebesség 75%-ával jön szembe, a másik pedig ugyancsak 75 kilométer per órával, akkor a newtoni világkép szerint az 150 kilométer, a fénysebességet illetően pedig a fénysebesség 150%-a lenne, igaz?
Igen.
Ami lehetetlen, mert a fénysebességnél nincs gyorsabb sebesség, vagy az az abszolútum. És ezt az ellentmondást oldotta meg Einstein, az én egyszerű agyammal ma reggel ennyit tudok mondani.
Igen, nagyjából helyes, amit elmondtam.
Jaj, de jó, akkor valamit fölfogtam.
Azért egy picit előbbre kell, még visszább kell lépnünk.
De a Galileiig? Mert ugye itt Galilei is andan közben szól.
Addig, de ugye az, hogy a fénysebesség állandó vagy nem állandó, az nem volt egy eldöntött kérdés. Igazából ezen sokat vitatkoztak a tudósok. Csak Einstein korában, nevezetesen a 19. század végén két amerikai fizikus, nevezetesen Michelson és Morley, elvégeztek egy kísérletet, amivel megpróbálták mérni a fénysebességét különböző irányokban. Na most miért lényeges ez?
Ez volt az a tükrös kísérlet?
Igen.
Aha,
igen.
Nem értettem, hogy ennek mi volt olyan jelentősége, de mondja el.
Azért jelentős ez a kísérlet, mert hát ugye ezt tudjuk, hogy a Föld kering a nap körül, méghozzá meglehetősen nagy sebességgel. Emellett még forog is a tengelye körül. Tehát semmiképpen nem tekinthető nyugalomban lévő rendszernek.
Mert hogy a newtoni rendszer nem minden nyugalomban lévőnek tekintendő, ugye?
Nem feltétlenül, de a feltételező a newtoni rendszer, hogy van legalább egy rendszer, igen, ami abszolút nyugalomban van, és ezt a rendszert, ezt összekapcsolják az éter gondolatával. Az éter egy hipotetikus közeg, ami kitölti az egész világűrt, és mozdulatlan. És ebben az éterben mozognak aztán az égitestek.
És akkor Einstein, csak azért már nagyon élvezem, hogy mintha értenék hozzá, pedig hát nem értek hozzá, de azt mondja, hogy ha ez valamilyen közeg, akkor egy mozgó valaminek szelet, vagy hogy mondja, mit kellene keltenie?
Éterszelet.
Éterszelet kellene keltenie. Hát ez még én is így gondoltam.
Jó, tehát érint vissza Michelson Morley kísérlethez. Ugye, hogyha a Föld mozog az éterben,
igen,
hozzá meglehetősen nagy sebességgel,
igen, igen,
akkor ugye az történik, amit ön a két vonat példáján az előbb említett, illetve nagyon helyesen elmondott,
igen,
hogy lesz egy olyan állapot, mondjuk, hogyha a Föld mozgására merőleges irányban próbáljuk megmérni a fénysebességét, tehát akkor a Föld az...
Mivel forog, annan eltér.
Igen, igen. De az egyik irányban, tehát a mozgás irányára merőlegesen, ott végül is nincsen plusz sebesség. Tehát ez olyan, mintha a fénysebességet a vonatban a haladás irányára merőlegesen próbálnánk mérni.
Igen.
Erre kapnánk egy értéket, viszont hogyha a fénysebességét megpróbáljuk a Föld mozgásának irányában, vagy éppen azzal ellentétesen mérni, akkor hát azt kellene, hogy adódjon, hogy a fénysebesség, a rögzítettnek gondolt fénysebesség, a 300.000 km másodpercenként ennek az értéknek egyszer mondjuk a 101%-át kapjuk, másik irányban, tehát hogyha a mozgás irányjal ellentétesen mérünk, akkor pedig a 99%-át. Mondjuk az arányunk nem jók természetesen, de érzékelhető különbséget kellene tapasztalni. Na és az volt a megdöbbentő a kísérlet eredményében, hogy semmiféle eltérést nem tapasztaltak.
Igen.
Tehát hiába mozgott a Föld, rohan a pályáján körbe meglehetősen nagy sebességgel, úgy tűnt, hogy a fénysebessége teljesen közömbös, ehhez a mozgáshoz képest, az állandó. Na most ezt senki nem tudta fölfogni, mint ahogy mi sem. De itt jött Einstein, aki fizikus elme volt, tehát nem annyira matematikus, fizikus. És úgy gondolta, hogy a meglévő mérési adatokból, tényekből kell kiindulni. És ő azt tette, amit mások nem mertek megtenni, hogy kijelentette azt, hogy egyrészt a fénysebesség állandó, még akkor is állandó, hogyha pillanatnyilag a jelenlegi számítási módszereinkkel ezt nem tudjuk értelmezni.
Most megint csak közbekotyogok vákumban, úgy emlékszem, ez
vákumban.
Bocsánat, jó.
Egyébként levegőben ugyanúgy állandó, csak az érték más.
Aha. Na, ebben nem menjünk be, ez nekem már maga. jó.
No.
Na, egyet hadd kérjek a reklám előtt. Jussunk el oda, hogy 1905-ben, ha jól emlékszem, akkor írta meg a dolgozatát.
Igen, a speciális.
Igen, és aztán 1910-en, segítsen, 19-ben, vagy mikor tört ki a világőrület, amikor angol tudósok kihasználva a nem tudom, majd megmondja mit, megmértek mit. Szóval,
igen,
mitől lett egyszerre, 19, jól mondtam, vagy hülyeséget mondtam?
19.
Na, mit mértek az angolok, és miért tört ki ez a hisztéria?
Az angolok egy expedíció során, tehát kerestek egy olyan helyet, ahol teljes napfogyatkozás van. És valójában azt mérték, hogy az álló csillagok, tehát ugye vannak az égbolton olyan pontok, ezek az álló csillagok, amelyeknek a helyzetét nagyon pontosan ismerjük, és egymáshoz viszonyított helyzetüket is ennek következtében. Tehát ezek mindig mozdulatlanok, mert nagyon-nagyon messze vannak. És Healy azt mérte, hogy a nap közelében...
Ő az, akiről az üstököst elnevezték, ugye? Igen. Csak úgy hencegek. Igen, viccelek. Folytasd, figyelek.
Megmérték, és azt tapasztalták, hogy a nap közelében a haladó fény, tehát az álló csillagokra jövő fény, nem egyenes vonalú pályát tesz meg, hanem elgörbül.
Bocsánat, hogy megint közvágok. Azt addig is tudták, hogy a tömegek vonzanak vagy taszítanak. Ez mi volt akkor a meglepetés?
Azért, mert nem gondolták, hogy ez a fényre igaz.
Ja, bocsánat.
Tehát az ugyanúgy természetes volt, hogy a fény egyenes vonalban terjed, mint ahogy hát kiderült, hogy állandó sebességgel is.
És ezzel mit bizonyítottak Einstein állításaiból?
Hát Einstein elmélete jósolta meg ezt a lehetőséget, hogy a nap nagy tömegek közelében a fény nem egyenes vonalú vagy pályán közlekedik. Magyarul, hogy az egész téridő, amit ugye a fizikusok bevezették ezt a fogalmat, az görbült. És a görbületet a gravitáció okozza, tehát a nagy tömegek okozzák.
Jó, akkor most egy kis szünet, fújjuk ki magunkat, aztán lesz még néhány kérdésem.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
A Lexus elegáns ajánlatokkal köszönti a nyarat. Tapasztalja meg a full hibrid autók nyújtotta prémium élményt. Vadonatúj CT200H. A Lexus prémium kompaktja már 7.950.000 forinttól elérhető. Győződjön meg arról, hogy a full hybrid Lexus városban mindössze 3,8 litert fogyaszt. RX450H. A 299 lóerős sportterepjáró most kedvezőbb induló árral. Részletek a Lexus Buda hivatalos márka kereskedésében és a Lexus.hu weboldalon.
Festői környezetben önt is várja a 8. Veszprém Fest. Gilberto Gil Brazil, Nils Landgren és az Incognito örök funky, a Concerto Budapest Schneeberger Ferenccel és az Amadindával pedig romantikus hispán hangulatot varázsol a veszprémi várba. A zárókoncertet Morricante, a világzene ikonja adja. Kihagyhatatlan nyáresti koncertek július 27-től 30-ig. www.veszprémfest.hu.
Reklám hangzott el.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Havas Henrik.
Kezemben Albert Einstein igaz története című könyvszerző Jürgen Neffe, és vonalban van Gernel József, a fordítás nagyját elvégző kolléga. Mielőtt mindenféle pikáns dolgokról beszélgetnénk, hát ha most végre megértem azt a problematikát, hogy ugye a relativitás elmélet kapcsán olvasom a következő gondolatkísérletet, már rengetegen gondolatkísérlet van, hogy van egy ikerpár, az egyik itt marad a Földön, a másik pedig fénysebességgel űrutazásra indul. És akkor mi történik az ő biológiai korukkal? Vagy nem is így van, hogy a biológiai koruk, tehát hogy az egyik idősebb, a másik fiatalabb marad, hogy van ez? Vagy nem fontos?
Igen. Igen. Tehát arról van szó lényegében, hogy egymáshoz képest gyorsuló koordinátarendszerekben, tehát távolodó koordinátarendszerekben másként telik az idő. Aha.
Jó, akkor beszéljünk, azt hiszem, ez már tényleg csak arról szólt már egy kicsit, hogy mit tudok megérteni, és mit nem. Hát a feleségem szegény hétvégeken azt kell eltűrni, hogy felolvasok könyvekből, és nagyon nehezen tűri, most pedig teljesen kibukott. Ugyanis 1914-ben Einstein felesége Berlinbe érkezik, Albert feltételekhez kötötte, hogy Mileva, ő egy újvidéki, ugye, újvidéki hölgy, aki tudományosan is inspirálta az egyetemi folyamtársát Albert Einstein, plusz a mediterrán szexualitásával is lenyűgözte. Enyhén szólva.
Érdekes megfogalmazás.
Igen. Na most volt egy leánykájuk, akiről nem lehet tudni, hogy mi lett vele, ezt még házasságuk előtt szülte Újvidéken, a könyvből az derül, hogy valószínűleg örökbe adták, de ez se biztos, és akkor szült neki két gyereket, és akkor a Berlinbe megy, miközben ő már, a mi Einsteinünk, Albertünk összejött az unokatestvérével, a második feleségével. Na most zavarta őt Mileva megérkezéssel, és gondoskodott arról, hogy a két nő között konstans állapotban legyen, és felolvastam a feleségemnek, hogy egy igazi férj hogyan intézi el a kapcsolatát a feleségével. Tehát írt egy rendtartást. Azt mondja, a gondoskodsz. Ezt így olvastam a feleségemnek, miközben készítette az evédet. Ruházatom és fehérnemű megfelelő állapotáról. B. Arról, hogy nagybetűvel szobámban rendszeresen megkapjam a napi háromszori étkezést. 3. Arról, hogy hálószobámban és dolgozószobában mindig rend legyen, különös tekintettel arra, hogy íróasztalomat nagybetűvel kizárólag én használhatom. B. Lemondasz minden velem való személyes kapcsolatról, ha csak nem társadalmi jogból szükséges annak fenntartása. Végképp lemondasz arról, hogy 1. Otthon üljek veled. 2. Közösen elmenjünk, vagy elutazunk valóba. Itt a feleségem kést vett elő. C. Kötelezettséget válasz arra, hogy a velem való érintkezés során tekintettel leszel az alábbiakra. Itt már kezdtem menekülni. 1. Nem válsz tőlem gyengétséget, és ne preszel szemre ágyásokat. 2. A velem való beszélgetést azonnal befejezett, amennyiben ezt kérem. Ez nekem nagyon tetszett. 3. Háló és dolgozószobámat azonnal és ellenvetés nélkül elhagyod, ha erre megkérlek. D. Ez különösen a gyerekkel, a feleségem figyelmébe ajánlottam. Kötelezed magad, hogy gyermekeim előtt sem szóval, sem tettel nem bírálsz. Hát most őszintén, ha ezt valaki, ezt egy kvízben, ezt a kérdést teszik fel 10 millió forinthoz, hogy ezt kiírta, akkor tegye fel a kezét, aki kitalálta volna, hogy ezt Einstein írta a feleségére.
Szerintem senki, úgyhogy nagyobb tétbe is lehetne játszani.
De elképesztő. Egyébként hogy állta meg fordítóként, hogy ne olvassa fel a feleségének, csak hogy tudja, hogy ő egy boldog asszony.
Gondoltam, jobb, ha nem kísérletezem ilyesmivel.
Akkor ön, mint fordító, van 2-3 percünk. Foglalja össze, hogy ki volt ez a pasas. Mert egyébként kiderül, hogy büdös, ápolatlan, szifilisze volt, prostituáltakhoz járt, ezzel szemben ilyenek van ők, nem is értem őket, ilyen büdösen is szerették, szóval...
Szerintem ez nem kizáruló. De valójában hogy tegyem hozzá egy előzetesen, hogy én nem tartom igazán helyesnek, hogy egy tudós ember... Hát a magánélete alapján.
Emlékszik, hogy volt egy Csonzó nevű szerzőnek a könyve a nagy társadalom átalakító forma, nagy társadalom átalakító magánéletéről, Rousseau-ról, Marx-ról.
Nem ismerem a könyvet.
Hát ez olyan 10 évvel ezelőtt, ennek óriási botrányom, mert kiderült, hogy Marx is büdös volt. és ahogy mondani szokták, szlengben felcsinálta a házvezetőnőt. És emlékszem, hogy a gondolatjelben óriási cirkusz volt, hogy kiderült, hogy itt mindenkinek van valami biblia.
Igen. No, hát végül is ezeket a feltételeket, amiket most ön az előbb felolvasott, illetve a feleségének is előadott, ezt Einstein úgy vetette papírra, mint a házassága fönntartásának feltételeit.
Aha.
Hát igen, elég furcsa egy mai emancipált nő ezeket a sorokat olvasva, nem csodálom.
De ahogy olvasom, legalább 3 pszichiátriai problémával küzdött. Most ezeket én nem jegyzeteltem ki.
Van a könyvem, hogy első felesége Mileva. Úttörőnek számított abban a tekintetben, hogy egyáltalán megengedték neki, hogy egy egyetemre beiratkozzon.
Igen.
És aztán végezze. Tehát magyarul a nők társadalmi helyzete abban a korban teljesen más volt, mint napjainkban. Ennek ellenére a feltételek természetesen durvák. Hát, hogy milyen volt Einstein? Azt hiszem, hogy szélsőséges ember lehetett, és egyfelől volt benne egy nagy adag maximalizmus, tehát a tökéletesség iránti igény.
Tegyük hozzá egyébként, hogy majdnem 8-10 évig szabadalmi ügyvívő volt, ami a búvánat volt a Svájcban. Hát azért az már valamit feltételez, nem?
Igen. Másfelől pedig hát egy szélsőséges ember volt, és hát ennek az egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása az, amit a fiaival, illetve feleségeivel szemben elkövetett.
Egyetlen kérdés a végén. Nekem nem volt egyértelmű, hogy az EMSZER, bocsánat, E1-en EMSZER C négyzet, tehát az energia egyenlő a tömeg és a sebesség négyzetének szózatával, ugye?
Valójában ez ugye a mozgási energiára.
Igen, de tulajdonképpen ez a kulcs az atombombához, nem?
Ezt így beválíthatnánk, de azt hiszem, hogy inkább itt erről a bizonyos házszorni egyenlőségről.
Na, ebben nem menjünk bele, mert egy büdös szót nem értünk, de szerintem én az maradt meg ma reggelre nekem két hét után, hogy gyakorlatilag az atombomba, tehát hogy a minimális anyagrészecske olyan energiát tud felszólítani, ami a világ pusztulására vezet. Hát ez volt tulajdonképpen az az etikai probléma, amiben viszont minden gyarlóság ellenére ő megállt a helyét, nem?
Igen, legalábbis megpróbált gátat vetni az atombomba.
Hát Szilárd Leóval együtt levelet írt.
Egyébként ugye, hogy ő felfedezett egy elméleti összefüggést az energia és a tömeg kapcsolatáról, ez egy dolog, de hogy az atombomba megvalósulhatott, ez bizonyos technikai fejlődésnek a következménye. Amiben... Tehát inkább technikai probléma, mint sem elméleti probléma.
Amiben viszont most nem tudunk belemenni, mert itt a kolléga, aki híreket olvas.
Hát nagyon sajnálom.
De viszont, hát remélem nem bizonyítom teljesen hülyének, valamit megértettem a testén.
Szerintem a megértés egy hosszú folyamat eredménye lehet, és mindenki valamelyik lépcsőfokon tart éppen.
Köszönöm, még egyszer elmondom, hogy Albert Einstein igaz története című könyve kapcsán beszélgettem Gernár József fordítóval. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre, viszont hallásra.